Lapozzatok a Filippi beliekhez, itt levélhez. Ma be fogjuk fejezni. Ha elfelejteném mondani, jövő héten, ha utána elfelejteném, akkor most mondom, jövő héten a Kolossé levelet kezdjük el, készüljetek rá, olvassátok el előre. No, Filippi 4, a 8. versnél hagytuk abba. Ez egy rövid kis levél, amit Pál írt a Filippi belieknek, és egy örömtől áradó levél. Azt gondolom, hogy azért nagy áldás ez nekünk, mert nem csak abból, meglátjuk ebből a levélből, hogy milyen örömteli volt Pál, hanem megtanulhatjuk, hogy hogyan legyünk mi is örömteliek. És a múlt alkalommal beszélgettünk arról, hogy bizony van lehetőség arra, hogy ez az öröm elillanjon az életünkből, és ennek az egyik eszköze az aggódás. Én nem tudok egyszerre aggódni és örömteli lenni. Ezért írta Pál a Filippi belieknek, hogy ne aggódjatok semmiért. Írja ezt egyből azután, hogy örüljetek az Úrban, örüljetek. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban, könyörgésetekben, hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. Pál leírja az útját annak, hogy hogyan legyünk örömteliek. Vigyük minden terhünket Jézus elé. Emlékeztek, erről beszéltünk múltkor, hogy Ezékiás király hogyan tette ezt, kapott egy fenyegető levelet az asszíroktól, és odavitte az Úr elé, kiterítette, és azt mondta, hogy íme ez a levél. Itt van az én terhem, odadom neked, Uram, te gondoskodj rólam is. Ez egy dolog, amit mi megtanulhatunk, hogy a terheinket odavigyük Jézusnak, hogy az aggodalom ne szippantsa el a mi örömünket, hanem örvendezhessünk, ahogy Jézus szeretné. De Tamás, az a helyzet, hogy amikor én imádkozom, akkor sokszor nem az történik, amit kérek. Hála Istennek, sokszor nem az történik, amit kérünk. Ez nem garancia arra, hogyha én kérek valamit Istentől, akkor ő azt fogja csinálni. Mennyire jó, hogy nem így van. Viszont azt megígéri Isten, hogyha én odaviszom a terheimet neki, akkor Isten békessége megőrzi a szíveimet és gondolataimat az Úr Jézus Krisztusban. Amit megígér, hogy az ő békessége nálam lesz. Hogy az ő békesség az enyém lesz. Az öröm kulcsa ebből a levélből tisztán látszik. Az a megfelelő gondolkodás. Pál újra és újra beszél arról, hogy az öröm forrása nem a szívünkben van, hanem abban, hogy megfelelően gondolkodunk. És Jézus szeretné, hogy ez az öröm bennünk legyen. Írja a tanítvány, vagy mondja a tanítványainak Jézus a János 15-ben, hogy én azt szeretném, hogy az én örömöm te bennetek legyen, és az teljessé legyen. Ki az, aki közülünk nem szeretne örömteli lenni? Nem hiszem, hogy van ilyen ember. Viszont ha szeretnénk ezt megélni, akkor meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni. Ezt már sokszor mondtam nektek, és valószínűleg most mondom egy ideig utoljára, mert befejezzük a Filippi levelet, hogy Isten meg tudja változtatni a szívünket. De ő nem fogja megváltoztatni a gondolkodásunkat. Nekem kell megváltoztatnom a gondolkodásomat, hogy megváltozzon a szívem, hogy Isten megváltoztassa a szívemet. Ha én nem változtatok a gondolkodásomon, akkor Isten nem változtatja meg a szívemet. Én nem tudom a szívemet megváltoztatni. Nekem a gondolkodásomat kell megváltoztatni. És amit ma is hallunk, ez is felhív minket arra, hogy gondolkozz így. Pál ki is mondja ezt a szót. Szeretném, hogy így gondolkozzatok. 8. versnél hagytuk abba, innen folytatjuk, nézzétek meg, 4. fejezet, 8. vers. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Vagy így gondolkodjatok, itt mondja ezt, szó szerint így hangzik. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Én ezt a részt úgy hívom, hogy keresztény szűrő. Ezt a 8. ige verset. Olyan, mint egy szűrő, amivel mi meg tudjuk válogatni, hogy mi az, amit beengedünk magunkba, és mi az, amit nem. Pál azt mondja, hogy azt szeretném, hogy így gondolkozzatok. Ami nemes, ami dicséretes, ami tisztességre méltó, azt vegyétek figyelembe. Az, hogy mit engedek be az életembe, a szememen, a fülemen keresztül, ezeket én döntöm el. Ez a döntés rajtam múlik. És ez azért nagyon fontos, mert Jézus mondja, hogy a testnek a lámpása a szem. Hogyha a szem tiszta, az egész test tiszta. De hogyha a szem gonoszszá válik, az egész test sötét. Az egész életemet, az egész testemet, a megélt életemet befolyásolja az, hogy mit engedek be az agyamba, mit engedek a szemeimen, a füleimen keresztül az életembe. És Pál azt mondja, hogy testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami szeretetre méltó, ami nemes és dicséretes, na ezeket engedd be, ezen gondolkozz. Ez olyan, mint egy szűrő, hogyha e szerint engedek dolgokat be. Ha kiragasztanám a tévére, ami tanácsolok, hogy ragaszd ki a tévédre, ami megfelel ennek az igeversnek, na azt nézzük meg, ami nem felel meg ennek az igeversnek, akkor kapcsoljuk ki, garantáltan sokkal kevesebbet fogod nézni a tévédet. Ugye van az az igevers, hogy anyu, nézhetem a tévét? Mondom, persze, csak ne kapcsold be. Valószínűleg elég sokat lesz kikapcsolva a tévét, hogyha ezt az igeverset szűrőnek tekinted abban, hogy mit nézel meg, és mit nem. Én nagyon sokszor megvallom nektek őszintén, nem ezeken gondolkodom. A gondolataim eltérnek attól, amiről itt Pál ír. És kiáltok Isten, ez olyan segíts. De innen indul el, hogy megválogatom azt, hogy mi megy be. Ha azt szeretnéd megélni, amiről Pál ír, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, akkor komolyan kell venned ezt az igeverset. Komolyan kell vennünk, hogy ami nemes, ami igazságos, ami igaz, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, na azt vedd figyelembe. Ami nem ilyen, azon ne gondolkodj. A felett ne tölts időt. Tudod, hogy Isten nagyon is érdekli azt, hogy mind gondolkozol? Nagyon fontos Istennek ez. Mert tudja Isten, hogy milyen hatással van ránk a gondolkodásunk. Ültess el egy gondolatot, és tett lesz belőle. Ültess el egy tettet, és szokás lesz belőle. Ültess el egy szokást, és életvitel lesz belőle. Ültess el egy életvitelt, és sors lesz belőle. Az egész a gondolattól indul el, hogy én miken gondolkodom. És Istent érdekli ez. Azt írja Pál, hogy ami nemes, ami dicséretes, ami igaz, ami dicséretre méltó, azon gondolkozzatok. Mi az a tévéműsor, ami ennek megfelel? Ha nem felel meg, akkor kapcsold ki. Sok szerencsét hozzá. Nem sokat fogod nézni a tévédet. Vagy ha elmész megnézni egy filmet, vagy otthon megnézel egy mozifilmet, hát mi az, ami megfelel ennek a mércének? Egy csomó pénzt meg fogsz spórolni. Ha elmész moziba, ragasz ki ezt az igeverset az előtted ülő tarkójára, hogy szem előtt legyen, és hú, ez a film nem ilyen, ki onnan? Egy csomó zseppénzed marad egyéb hasznosabb dolgokra. Tudod jól te is velem együtt, hogy mennyire bűnös a természetünk. És nem kell neki még olaj a tűzre, hogy vétkezzünk. Pedig ezek a dolgok ilyenek, amik ha rossz dolgokat engedek be. Olaj a tűzre. Ismerek tesókat, lelki emberek, odaszánt testvérek. És mégis ott van az életükben egy levertség. Egy ilyen csüggedés, egy ilyen állandó fáradtság, és hiszem, hogy amiatt, hogy rossz dolgokkal tömik az életüket. Hogy a gondolataikban olyan dolgok vannak, aminek nem kéne ott lennie. Hogyha te magad hajlamos vagy depresszióra, te hajlamos vagy csüggedésre, levertségre, akkor tanácsolok neked valamit. Este, amikor lefekszel aludni, előtte ne nézd meg olyan műsorokat, amik nem felelnek meg ennek a szűrőnek. Ne olvas olyan dolgokat, amik ennek nem felelnek meg. Ne ezzel tömd az életedet. Mert nem csoda, hogyha reggel felkelsz, olyan vagy, mint akin átment az úthenger. Ha valaki jó tanuló, jó diák, az tudja jól, hogy az elménk úgy működik, hogyha másnap valamiből felelnünk kell, vagy dolgozatot írni, akkor előző este érdemes azt az anyagot átolvasni. Mert hogyha azzal fekszünk le, amit utoljára, amíg beraktunk a fejünkbe, másnapra az erősen beépül. De így működik a rossz dolgokkal is, hogyha én aznap este megtömöm a fejem szeméttel, akkor másnap reggel nem csoda, hogy úgy kellek föl, hogy nincs kedvem élni. Szeretnél jól aludni? Ki az, aki nem szeretne jól aludni? Józsi, föltetted a kezed. Nem, csak viccelek. Ha valaki nem szeretne jól aludni, ne figyeljen erre. Figyelj, ha szeretnél jól aludni, szerezd be egy MP3 lejátszót, töltsd rá a Váci Golgota tanításait, és úgy aludj el, hogy engem hallgatsz. Egy lelki ajándékom van arra, hogy elaltassak embereket. Garantáltan szuper jól fogsz aludni, lehet, hogy már 5 perc után is. De ha lelki dolgokon jár az agyad, hogyha úgy alszol el, hogy a lelked tele van az Úr dicsőítésével, akkor hidd el, hogy az életed másnap reggel nem olyan lesz, mintha megnéztél volna egy késő esti showműsort. A lelkünket ez felemeli. Ha az igét olvassuk, és az marad bennünk. Mi a Sárival azt szoktuk, hogy elolvasunk egy példabeszédet, mikor lefekszünk aludni, és hát fáradtak vagyunk, lehet, hogy a felére nem emlékszünk, de mégis számít. Emberek, akiket nagyon szeretek, az életükben ott van a cinizmus, a harag, a csüggedés. Azért, mert szerintem rosszul döntenek ilyen témákban. Pál azt mondja itt nekünk, hogy ezeken gondolkozz, testvérem. Ezeket válaszd, és örvendezni fogsz. Tudjátok, hogy mi a királyfiai vagyunk? És ezek a méltó gondolatok a királyhoz, amiket itt felsorol Pál. Olvasol ezen a listán igazságtalanságot? Ja, megint milyen igazságtalanságért, és ezen gondolkodunk. Ez nincs ott a listán. Ez nem egy méltó gondolat, hogy én ezen pörgessem az agyamat. Vagy elméleteken, ilyen összeesküvés elméleteken. Nincs itt a listán ez, hanem ami igaz, ami nemes, ami dicséretes, ami szeretetre méltó. Azokon gondolkozzunk. Isten nagyon szeret minket. És ezért mondja ezt. Gondolkozz tisztán, Tamás. 9. versben azt olvassuk, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Pál nem csak tanította ezt, hanem élte is. Azt mondta, amit tőlem hallottatok, amit tőlem láttatok. Ezt csináljátok, így éljetek, és veletek lesz a békesség Istene. Amikor megtértünk, azt írja Pál a római levélben, hogy megbékéltettünk Istennel. Előtte háborúban éltünk, mi üzentünk Istennek hadat, nem ő nekünk. De amikor megtértünk, akkor megbékéltettünk. Békesség lett köztünk és Isten között. De valljuk meg, hogy sokszor úgy élünk hívőként, hogy nincs bennünk békesség. Itt azt mondja Pál, hogyha szeretnéd, hogy ne csak megbékéltes Istennel, hanem Isten békessége benned legyen, akkor így gondolkozz. Sok keresztény él állandó nyomás alatt, és nem tapasztalja meg Isten békességét, emiatt, hogy nem így dönt, nem így gondolkodik. Így folytatja Pál. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Itt Pál egy témát vált, csak úgy kicsit másról kezd beszélni, de nem rugaszkodik el az örömtől. Arról beszél, hogy küldtek támogatást Filippiből neki, ott, ahol ő volt. Kapott egy támogatást a filippi gyülekezettől. Elküldték Epafroditoszt, és Epafroditosz kereste Pált, hogy odaadhassa ezt a támogatást. Sokáig nem találta, mert Pál, ugye tudjuk, börtönben volt, utána hajón utazott, és végül hajótörés szenvedett, de eljutott Rómába, és Epafroditosz ott talált rá, és odaadta neki a támogatást. Tudjuk azt is, hogy korábban is kétszer már küldtek támogatást Pálnak, amikor Tesszalonikiban volt. És így folytatja Pál, nézzétek meg, 11. vers. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe. A bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Ma ez lesz a legfontosabb témánk szerintem, amiről itt Pál beszél. Pál megtanult elégedetnek lenni. Pál azt írja, hogy én mennyire hálás voltam azért a támogatásért, amit küldtetek, de nem azt kívántam, mert én megtanultam elégedet lenni abban is, hogy kevés van nekem, és megtanultam elégedet lenni abban is, hogy sok van nekem. Pál mind a kettőt megélte. Tudok azzal is élni, amikor kevés van, és tudok azzal is élni, amikor sok van. Mindkettőben részem volt, írja Pál. És utána azt írja a 13. versben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ma a mi nemzedékünk, a mi generációnk, a mi nemzetünk bajnoka az elégedetlenségnek. Elégedetlen emberek vagyunk. És Pál azt írja, ami olyan jó hír szerintem, hogy megtanultam elégedetnek lenni. Ez egy megtanulható dolog. Azt mondja, a jelen körülményeimben, minden helyzetemben, az életben megtanultam elégedetnek lenni. Pál nem elégedett embernek született. Neki nem egy lelki ajándék adatot, ami egyeseknek van, másoknak nincs, hogy ő elégedett volt. Nem, ő azt írja, hogy megtanult elégedetnek lenni az élet különböző időszakaiban, amikor sok volt neki, amikor kevés volt neki, amikor sokat tehetett, amikor szűkölködött. Isten velem van, írja. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ő törődik velem. Ez egy radikális lecke, amit ki nem hagyhatunk. Ha keresztény vagy, akkor beiratkoztál erre a kurzusra. Ebbe az iskolába ezt a kurzust felvetted. Isten nem engedi meg, hogy ez kikerült. Meg szeretne tanítani minket elégedetnek lenni. Én észrevettem, hogy az én szívem nagyon sokszor elégedetlen. És egy elégedetlen szív az mindig változásokat vár. Mindig sóvárog valami után, ami jelenleg nincs. Hogy valahogy máshogy legyen, valamiből több legyen, valamiből kevesebb legyen. De úgy nem jó, ahogy most van. Ki nem állhatom, ami most van. Úgy szeretném, hogy más legyen, más valaki legyen. Csak ne így. Isten leckéje viszont az, hogy megtanítson minket elégedetnek lenni. Azt mondja az ige a Timóteusi levélben, hogy nagy a nyeressége az Isten félelemnek megelégedéssel. Tudtad, hogy nem az az ember lehet elégedett, akinek megvan mindene, amire vágyik? Hanem az az elégedett ember, aki arra vágyik, ami neki adatott. Isten leckéje az, hogy megtanítson minket megelégedetnek lenni. Ahol dolgozol, legyél elégedett azzal. Aki a férjed, a feleséged, a társad, legyél elégedett ő vele. Ahová helyezett a térképen, elégedj meg azzal. Amelyik gyülekezetbe jársz, elégedj meg azzal. Az elégedettség tartalmat tud adni az életnek. Az elégedetlen ember az, aki állandóan valami másra vágyik. De ha eléri azt, amire vágyik, akkor is másra vágyik. Tudod, mi a jó hír ezzel? Az elégedettséggel, hogy tanulható. Nehéz, de tanulható. Azt írja Pál a 12. versben, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Sok van most neked? Rendben van úgy. Kevés van neked most? Rendben van úgy. De Tamás, azt nem értem, hogy hogyan tanulhatom ezt meg. Hogy lehetek elégedett? Mert most nem vagyok az. Pál azt írja, hogy azon a helyen tanulta az elégedettséget, ahol Krisztus ereje elég volt neki. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Azokon a helyeken, amikor én ezt megtapasztalom, ott tanulom az elégedettséget. Ahol Isten ereje elég. És tudjátok, hogy Isten ereje mindig elég? Ő mindig velünk van. Akár hiszem, akár nem. Akár felismerem és élvezem ennek az előnyét, akár nem. Az ő ereje mindig elég. És Pál apostol került olyan helyzetekbe, amikor erre volt szüksége. Nehéz helyzetekbe, amikor Isten erejére volt szüksége. És a Krisztus ereje elég volt neki. Ott tanult elégedetnek lenni. Én találtam néhány okot rá, nem teljesség listájával, de találtam néhány okot rá, hogy mi az, ami gátolja az elégedettségünket. Az egyik egy teológia, egy tanítás, egy gondolkodásmód, amit úgy hívnak, hogy bővölködés teológia. Ami azt tanítja az embereknek, hogy az, aki egészséges az Úrban, annak kőgazdagnak kell lennie. És hogyha valakinek anyagi gondjai vannak, annak bűn van az életében. Azt tanítja, hogyha valakinek anyagi gondjai vannak, akkor nincs elég erős hite. Ezt tanítja gazdagság terén, ezt tanítja Pepitában az egészség terén. Ugyanezt. Ez egy szemét. Pál apostol átvágja ezt az egészet, és azt mondja, hogy én megtanultam elégedett lenni, amikor sok van, és megtanultam elégedett lenni azzal is, amikor kevés van. Tudok szűkölködni is, és tudok bővölködni is. Mert Isten mind a kettőbe beleengedett. Tudjátok, hogy ez a teológia mire játszik rá? Az emberek kapzsiságára, és azért ennyire népszerű, mert az ember vágyik arra, hogy áldott legyen anyagilag, gazdag legyen, és állandóan egészséges. Nyilvánvalóan erre mindenki vágyik. De nem biztos, hogy ez Isten útja. Ez Isten terve. Észrevetted már azt, hogy azok az emberek, akik nagy nehézségeken mentek keresztül, könnyebben meg tudnak elégedni kevesebb dologgal? Az én nagymamám átélte a második világháborút úgy, hogy minden nap kihívás volt, hogy túlélik-e azt a napot. Mert nem volt mit enniük. Ajándék volt egy szelet kenyér. És ez a nagymamám, aki még most is él, jól él anyagilag, biztonságban. De élt úgy is, amikor nem volt semmi. Megtanult szűkölködni, és megtanult bővölködni. Tudja, milyen az, amikor nincs semmi. És ő tudja amiatt, hogy ezt átélte, hogy mennyire kevés dolog elég ahhoz, hogy az ember élhessen, sőt, örömteljen élhessen. Én elutaztam Nigériába két alkalommal is, sokkal kevesebb dolguk van az embereknek ott, mint nekünk. Van egy ruhájuk, még ha jól csinálják, egy váltásruhájuk, mindenkinek van mobiltelefonja, aztán körülbelül ennyi. És örömteli emberek. Sokkal örömtelibbek, mint mi. Nincs sok mindenük, de örömük van. Elégedettek. Pál is a próbákban tanult az elégedettséget. Mindannyian azt mondanánk, hogy hát igen, én a bővölködést így kipróbálnám. Hogy hát igen, ott is meg szeretnék tanulni elégedetnek lenni, az jöhet. Van ilyen is. De van olyan is, amikor nem ezt tanuljuk. És Isten dönti el, hogy éppen melyiket tanuljuk. Ézsaiás írja ezt a 40. fejezet 31. versében, hogy azok, akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. És szárnyra kelnek, mint a sasok. Azok, akik az Úrban bíznak, más fordítás azt mondja, az Úrban reménykednek. Szó szerint ez a szó azt jelenti, hogy összecsavarni. Mint amikor a kötél különböző szálait összetekerik. Azok, akik az Úrban bíznak, akik rátekerik az életüket Istenre, az Úrra várnak, azoknak az ereje megújul. Pál apostol is erről beszél itt. Van valami aggodalmad? Add oda az Úrnak, hálaadással imádkozzál, beszélj vele, várj rá! És az Isten békessége benned lesz. És elégedett leszel, örömteli ember. Ez az egyik dolog, ez a hamis teológia, ami el tudja lopni az elégedettségünket. A másik, az a világunk. Én nem tudok elég nagy postaládát venni ahhoz, hogy ne teljen meg két nap alatt a reklámújságokkal. Állandóan teletömik vele. És mindegyik reklámújság arról szól, hogy még ez is kell neked, még ezt is meg kell venned, Tamás. Nincs élete nélkül. Mert ezt akarja a világ elhitetni velem. És milyen érdekes, tesóm, figyeld meg, hogy korábban inkább a dolgokat akarták eladni nekünk, hogy ez is kell, az is kell. Most már a világunk nagyon arra hajt minket, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Hogy ne legyünk megelégedettek azzal, amiben élünk ebben a porsátorban. Beraknak az újságba egy 300 kilós hölgyet, aki egy hónap alatt olyan lett, mint egy Barbie baba. És nyeletik velünk ezt az elégedetlenséget, hogy pláne egy olyan dologgal, ami teljesen hamis, ami nem is igaz. Nem bűnös dolog edzőterembe járni, ne ijedj meg. Vagy odafigyelni magadra. Jól teszed. De lehet bennünk egy teljesen istentelen elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy milyen testben élünk. Nekem nagyon tetszetek így. Örülök, hogy így néztek ki. Maradjatok ilyenek. Ha ide csak ilyen 190 centis száfa fiúk és modellhölgyek járnának, én nagyon rosszul érezném magam. Mert én nem ilyen vagyok, nagyon egyedül érezném magam. Én úgy szeretlek titeket, így, ahogy vagytok. Pál megelégedésre tanít minket. Elégedj meg azzal, ami van. Ne akarj állandó változást magad körül. Pál azt írja nekünk, hogy ő megtanulta ezt. Megtanult elégedetnek lenni. Akár jó lakásban, akár éhezésben. Akár látszólag több van, mint amire szükségem van, akár látszólag kevesebb, mint amire szükségem van. Megtanultam mind a kettőt. A példabeszédek könyvében van egy ilyen rész a 30. fejezetben. Úgy imádkozik a szerző, hogy Uram, adj nekem olyan sokat, hogy ne legyen szükségem rád, hogy meg ne tagadjalak, hogy el ne feledkezzem rólad. És ne adj nekem annyira keveset, hogy lopnom kelljen, és gyalázzam a nevedet. Adj nekem annyit, amivel az én szívem veled jár, és veled, és benned bízik. Tudod, hogy nehéz vagyonosnak lenni? Tudom, hogy alig várod, hogy kipróbáld. De nehéz, mert a szív nagyon könnyen befogadja a pénz szerelmét. És a pénz az egy nagyon jó szolga, de egy gyalázatos úr, és tönkreteszi az életünket. Ha ő az urunk. Pál azt írja, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni. Mind a kettőt. Mondok nektek egy titkot, ami segít leleplezni valamit. Ma kell megtanulnunk elégedetnek lenni. Ha a ma adott helyzeteiben én nem tanulok meg elégedet lenni, hanem vágyok egy új munkahely iránt, egy új kapcsolat iránt, egy új helyzet iránt, egy új élethelyzet iránt, de ma nem tanulom meg az elégedettséget, akkor se leszek elégedett, ha azok a változások eljönnek. Az elégedettség a szív állapota, és nem a körülményektől függ. Tanuljunk meg elégedetnek lenni most azzal, amit Isten adott nekünk. Pál azzal, arról beszélt a múlt heti témában, emlékeztek, hogy bármilyen terhed van, bármilyen nehézséged van, imádságban és könyörgésben vidd oda Jézushoz, és adj hálát, hogy ő gondoskodik. Mert az Úr közel, írta ő. Jézus közel van. Gondolkodtál már ezen, hogy a menny a miénk? Miénk a menny? Hamarosan megyünk haza. Ő jön vissza, értem. Ő azért meghalt, hogy velem töltse az örökké valóságot. Én ezt nem értem. Én magammal nem akarok tölteni néha hosszabb időt. Ő meg azért meghalt, hogy én legyek a társa az örökké valóságban. Ő ennyire szeret engem. De ez az Isten, az én Uram Jézus, aki ennyire szeret engem, ő az, aki rendeli az életem időszakait, körülményeit, hogy megtanítson valamire. Ő megenged helyzeteket, ez az Isten, aki engem ennyire szeret, hogy megtanítson engem elégedetnek lenni. A mai napban Isten, a mindenható, összeszerkeszti az életemet, hogy a körülményeimen keresztül felkészítsen az örökké valóságra. Tudtad, hogy azok az helyzetek, amiket ma megélünk, felkészítenek minket? Az örökké valóságra. Őt nem a jelen való kényelmünk érdekli leginkább. Az én aggodalmam ez, hogy legyek sikeres, problémamentes, oldódjon meg minden bajom, de Isten vágya nem az, hogy problémamentessé tegyen, hogy a jelen életem ezen a mai napon kényelmes legyen. Nem ez motiválja őt, hanem mindent fölhasznál, mindent megmozdít, hogy engem felkészítsen az örökké valóságra. Hogy megtanítson elégedetlen lenni. Tamás, abba hagynád a panaszkodást? Magamról beszélek. Abba hagynád, hogy állandóan valami mást vársz, mint ami most van. És tanulj meg elégedetnek lenni ma velem. Mert mindenre van erőd Krisztusban, aki megerősít. Van egy görög mondás, amikor az Istenek meg akarnak büntetni valakit, akkor megadnak mindent, amire vágyik. Egy csomó csapda van az életben, ami abból fakad, hogy úgy gondolkodunk, hogy bárcsak meg lenne nekem az. Bárcsak az enyém lenne az. Lenne egy olyan autóm, egy olyan házam, egy hely a szolgálatban, ami sokkal fontosabb, mint amiben most vagyok, mert nem vagyok elégedett azzal, amiben most lehetek. Mondok nektek egy történetet, ami jól leleplezi ezt a dolgot. Egy svájci óra története ez. Volt egy nagyon jól összerakott svájci óra egy hölgynek a karján. Ezt a hölgyet szolgálta hosszú időn keresztül. Nagyon pontos volt. Jól szolgálta ezt a hölgyet. Ez a hölgy mindig ott volt a találkozóin időben. Mert ez a kis óra jelezte a pontos időt neki. És egy idő után ez az óra elkezdett úgy gondolkodni, hogy hú, jól végzem a munkámat. Nem gondolom, hogy én nekem csak ezt az egy hölgyet kéne szolgálnom, hiszen ha én ennyire jól csinálom, hogy csinálok, akkor sokakat kéne szolgálnom. Azt kéne, hogy sokak felfigyeljenek rám. Hogy mindenki láthasson engem. És ezen járt az ő gondolata. Bárcsak. És végül az lett, rendben. Ez a kis óra felemeltetett a város legmagasabb tornyába. És ott lehetett jó magasan, hogy mindenki lássa. Csak hogy annyira magasra került ez a kicsi óra, hogy végül senki nem látta őt. Felemeltetett oda, ahova vágyott, de felemeltetett a hiába valóságba. Ahova neki nem kellett volna mennie. Mert nem erre készült. Ő arra készült, hogy azt a hölgyet szolgálja hűségesen. Elveszett abban, hogy kikerült abból, ahova Isten szánta. Nem volt azzal elégedett. Egy csomó ember mondja azt jó szándékkal, hogy Uram, használj engem. De hát már használlak. Hol? Hát szolgálod a feleségedet. Nem, az nem elég. De hát szolgálod a gyermekeidet. Ott van a gyerekszolgálat. Valami fontosat. És amikor elkezd felemeltetni, megy föl a maga tornyába, akkor rájön, amikor odaér, hogy ez teljesen más, mint gondoltam. Ez nem az a hely, ahol te használni akarsz engem. Bölcs az ember, aki azt tudja mondani Istennek, hogy helyezd oda engem. Hadd legyek azon a helyen, ahova készítettél. És Uram, add meg a te erődből, hogy azon a helyen elégedett legyek. Hogy ott szolgálhassalak, ahol te akarsz engem látni. És azzal a helyen elégedett legyek. Van egy ilyen vers, amit felolvasok nektek. Van Jézusom, a menny megnyílt felettem. Semmivé foszlik a hiányok sora. Elindulhatok tovább elégedetten, szegény világnak gazdag vándora. Így folytatja Pál ezt a részt, 14. vers. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, itt újra mondja Pál, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék ez az a ti javatokra. Pál nagyon hálás volt ezért a támogatásért, de azt mondja, hogy az én vágyam az, hogy ez bőségesen kamatozzon a ti javatokra. Megmondom nektek őszintén, pásztorként nekem van néhány nehéz téma, amiről nekem nehéz beszélni előttetek. Az egyik az figyelmeztetni hamis tanításokra, figyelmeztetni hamis tanítókra. Ez nem egy túl szórakoztató téma számomra. Kicsit néha kellemetlen, hogy megnevezek dolgokat, és és megsértek vele embereket, de azt gondolom, hogy ez feladaton. Pál írja, az efézusi gyülekezet résznél olvassuk, amikor Pál inti az efézusi véneket, hogy farkasok fognak jönni. Sőt, néhány hamis tanító közületek is elindul. És figyelmeztetlek titeket, hogy óvakodjatok tőlük. Ha én nem figyelmeztetném a gyülekezetet hamis tanításokra, hamis tanítókra, akkor semmi más nem csinálnék, csak felhízlalnék bárányokat a farkasok számára. Ezért figyelmeztetlek titeket, hogy óvakodjatok bizonyos dolgoktól. A másik ilyen téma, amivel nekem nehéz kiállnom, vagy nehéz beszélni, ez az adakozás. A pénz témája. Mert néha az, amikor erről beszélek, úgy tűnhet, mintha magamért beszélnék, hogy szeretnék egy új házat. Nem, Sári szeretne. Ilyenkor, amikor ez a téma, akkor mindenki olyan kényelmetlenül mozog. Minek beszélünk mi erről? Hidd el, hogy ez a megelégedésünknek az egyik kulcsa. Ez a téma. Pál azt írja, hogy én nagyon örülök a ti ajándékotoknak, nem mintha azt kívánnám, én annak örülök, hogy amikor adtok, akkor ez nektek kamatozik. Ez a ti áldásotokra lesz. Itt a gyülekezetben van lehetőség adni. És remélem, hogy nem érzel nyomást. Remélem, nem érzed, hogy manipulálnának téged. Hogy itt pressziót gyakorolnak. Ha még sokáig beszélsz róla, Tamás, akkor fogunk. Nem szoktunk erről mi sokat beszélni. És őszinte vágyom, hogy senki ne érezze ezt nyomásnak. Azt mondja az ige, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten. De el tudom mondani nektek, ezt el tudom mondani, hogy amikor adtok az Úrnak, amikor odamész és adsz örömmel az Úrnak, hogy Uram, én hálás vagyok a te munkádért az életemben, én adok neked, visszaadok abból, amit te adsz nekem. Amikor így megyünk oda, hogy az örökkévalóság tervének adunk, engedelmeskedünk Istennek, beadjuk a tizedet, azon felül, ha szeretnénk, adunk adományt. Ezek közül egyetlen dolgot se fogunk a mennyből úgy látni, hogy hát, nem kellett volna. Úgy bánom, hogy hűségesen adtam Istennek. Micsoda kidobott pénz volt, meg kellett volna venni azt az új telefont, arra kellett volna költeni. Én garantálom, hogy nem ez lesz a szíved a mennyből nézve. Van egy régi mondás. A pénzt nem viheted magaddal, a kincset nem viheted magaddal, de előre küldheted. Én pásztorként egyetértek Pállal. Az a vágyam, hogy megéljétek azt, hogy micsoda öröm adni. Hogy micsoda áldás az, amikor mi adunk, mert sokszoros az áldás érte. Bőségesen kamatozik ez a ti javatokra. Amikor adunk, testvérem, tudod, mi történik? Amikor odadunk az Úrnak valamit, én nem tudom, hogy mennyit adsz, nem is érdekel. De amikor adunk valamit az Úrnak, odadunk a kapzsiságunkból valamit. Odadunk a testiségünkből valamit. Elengedünk valamit, ami amúgy nekünk tök fontos lenne. Hogy Uram, ez a tiéd. Én hálás vagyok azért, amit te teszel az életemben. Odadom neked. Isten számon tartja, hogy adunk, képzeld el. Nem hiszem, hogy az, hogy mennyit, hanem az, hogy hogyan. Ezrás könyvét fölcsapod, van egy része, ahol oldalakon keresztül ír az ige arról, hogy ki hogyan adott. Ha, micsoda elvesztegetett idő végigolvasni. Tudod, hogy Istennek nem elvesztegetett dolog ez? Istent érdekli. És azért érdekli, mert ahogy adunk, amikor megtanulunk adni, akkor megtanulunk elégedetnek lenni. El tudunk engedni dolgokat, ami minket le tudna rombolni, a pénz már nem válik annyira fontossá, és ez vezet az örömteli élethez. Jézus mondja azt, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagyobb áldás van abban, ha én adhatok. És van az a kifordult teológia, ami azt tanítja, hogy adsz ennyit, és sokszorosát kapod vissza. Hogy mérjél nagy mércével, mert azzal a mércével kapsz majd vissza. Ez az ember szíve számára kedves tanítás, mert pénzsóvára szívünk. Adj valamennyit, és Isten egy Mercedes-szel fizet. Ez volna Istennek a szándéka, hogy adjon egy ilyen módszert. Én azt gondolom, az adásnak, amikor én adok Istennek, az a háttere, hogy Uram, te már megáldottál engem, és én visszaadok neked ebből. Nem az, hogy majd ezután sokkal jobban megáldasz. Nem. Uram, te már megáldottál engem. Minden szükségletemet. Te nálad van az, hogy mire van szükségem. Tudtad, hogy az adakozás Isten részéről nem azért van, hogy növelje a számlákat, hanem hogy növelje a gyermekeit. Ezért van, hogy mi növekedhessünk. Ezt írja a 18. vers. Átvettem mindent, és bővölködtem. Írja Pál a börtönből. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött. Olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Amikor adott ez a gyülekezet Pálnak, azt mondja, én ennek örültem, átvettem, és ez Isten előtt kedves illat volt. És így folytatja. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Hányatoknak van ez az igevers aláhúzva? Nem? Tök jó igevers. Isten be fogja tölteni minden szükségletünket az ő gazdagsága szerint. Amen. Csak ne felejtsd el, hogy ez az igevers a Filippieknek íródott. Annak a gyülekezetnek, akik megtanultak örömmel adni. Azok a tesók, akik megtanulnak örömmel adni, meg fogják élni ennek az igeversnek a mélységét, hogy Isten minden szükségletükről gondoskodik az ő gazdagsága szerint. Tudod, hogy lehetsz ennek az igeversnek tanúja? Hogy adsz. Adj Tamást, a pénzemre pályázol. Nem. Hidd el nekem, hogy nem. Nincs is pénzem. Remek. Adj abból, ami van. Add az idődet az Úrnak. Áldj meg valakit az idődön keresztül. Tamás, nekem időm sincs. Két füled például van. Áldj meg valakit azzal, hogy meghallgatod. Áldj meg valakit azzal, hogy imádkozol érte. Amikor mi adunk, akkor megtanítjuk a szívünket elégedetnek lenni. Mert nagyobb öröm adni, mint kapni. Az, aki másokat felvidít, ő maga felvidul. Tudjátok, miért igaz ez? Miért merek erről ilyen bátran beszélni? Azért, mert Isten nem marad senkinek az adósa. Amikor mi valamit adunk Istennek, ő nem marad az adósunk. Azt írja ez az igevers, hogy ő gondoskodik a szükségleteinkről, az ő gazdagsága szerint. Van, akinek a fordítása esetleg azt mondja, hogy hogy Isten gondoskodik a vágyainkról? Nincs. Sokat adnék egy olyan bibliáért, de nem ez van odaírva. Isten gondoskodik a szükségleteinkről, az ő dicsősége, az ő gazdagsága szerint. Isten nem marad senkinek az adósa. Mondok nektek egy példát. Jézus odament Péterhez, és elkérte a hajóját. Péter, megtennéd, hogy kiviszel a vízre? Tanítani szeretném a sokaságot. Péter kijevezett Jézussal, és Jézus tudta, hogy a hangját a víz sokkal jobban fogja vinni, és így az egész sokaságot taníthatja. Vége lett a tanításnak, Jézus odafordult Péterhez. Péter, evezd beljebb, vesd ki a hálókat. Oké. Aznap annyi halat fogott Péter, hogy majdnem elsüllyedt a hajója. Mert Jézus senkinek nem marad az adósa. Amikor mi adunk, akkor megtapasztaljuk, hogy hogyan gondoskodik az Úr a mi szükségleteinkről. Minden szükségletünkről. Tudod, hogy Isten tudja, hogy mik a szükségleteink? Az Isten, aki értünk, az fiát odaadta. A mai napban úgy rakta össze az életkörülményeinket, hogy megtanuljunk elégedetnek lenni. Fiatalok, figyeljetek rám, 10 évesek. Kezdjétek megtanulni, hogy milyen adni az Úrnak. Ezt ilyen korban kell elkezdeni. Tehát Tamás, én kapok egy 500-ast zseppénznek. Na, kezd el abból. Kezd el adni. Mert az ember mindig kifogásokat keres, hogy miért ne adjon. és ezért nem tanulja meg, hogy milyen az, amikor Isten az ő gazdagsága szerint betölti minden szükségletünket. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban, köszöntenek titeket a velem lévő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Ez egy rövid kis levél. Egy nagy kincsel benne. Azzal, hogy megtanulhatunk örömteli életet élni. És Pál apostol Rómából írja, házi őrizetből ezt a levelet, amikor római katonák voltak hozzáláncolva. És azt írja, hogy ezek a megtért katonák, itt írja, üdvözölnek titeket. Egy ébredés volt a római császár palotájában. Üdvözölnek titeket ezek a római katonák, akik megtértek. Nekem az az imám a gyülekezetért, hogy Isten indítson ébredést a mi szívünkben. Egy nagyon egyszerű eszközzel, hogy megtanulunk örömteli életet élni. Hogy megtanulunk elégedetnek lenni. Pál írja két fejezettel korábban, hogy ez az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hogy nem tekintette a saját életét fontosabbnak, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Tartsátok egymást különbnek, írja Pál. Ez az imám, hogy ezt az egyszerű dolgot megtanuljuk, és ébredést indít el a szívünkben. Hogy hálával érjük az életünket, hogy nem aggódunk, hanem örvendezünk az Úrban. Örvendezünk. De Tamás, te nem tudod az én élethelyzetemet. Ha elmondanám, te is látnád, hogy nagyon nehéz. Elhiszem. Elhiszem. Vesd minden terhedet őre, mert neki gondja van ránk. A titok nyitja a gondolkodásunkban van. Kezdj el így gondolkodni. Urunk, az az imánk, hogy ez ne csak a jegyzetfüzetünkben maradjon ez az üzenet. Ne csak a Biblia lapjain, mint tinta. Meg hogy milyen jól hangzik, amikor erről beszél a Tamás. Mi szeretnénk ezt megélni. Hogy mindenre van erőnk Krisztusban, aki megerősít minket. Mert tudjuk a másik oldalt, amit te mondtál, Jézus, hogy nélküled semmit nem tehetünk. De veled, de benned mindenre van erőnk. Uram, az az imám, hogy hozzál ébredést a szívünkbe. Hogy örömteli keresztény életet élhessünk. Hogy megtanuljunk elégedetnek lenni. A nehézségeinkben. Vagy a bővölködésünkben. Hogy ne várjunk mindig valami mást, valami jobbat. Mert benned mindenünk megvan. Te már a miénk vagy, a menny a miénk. És Uram, mi ennek szeretnénk örvendezni, hogy van egy Istenünk, aki törődik velünk, hogy az ő szeretetétől semmi nem választhat el. Hogy te szeretnél minket használni. Te szeretnél rólunk gondoskodni. Uram, nehéz ez a lecke, de kérlek, tanítsd meg. Áld meg ezt a gyülekezetet, kérlek. És köszönöm, hogy a te nyájad lehetünk, Uram. Te itt vagy közöttünk. Milyen jó téged ismerni, Uram. És Uram, imádkozom ezért a hétért, ami most jön, hogy bármi adódik, Uram. Bármi, ami gáncsolná az örömünket, ami elszippantaná a szívünk örömét az aggodalmon keresztül. Uram, emlékeztes, hogy minden terhünket odavihetjük hozzád. Ahogy Ezékiás király is. Odavitte eléd, kiterítette a nehézségeit eléd. És úgy jött el a te jelenlétedből, hogy tele volt a szíve hálaadással, dicsőítéssel, Uram. Méltó vagy minden dicséretre, Jézus. Méltó vagy minden dicséretre. A te nevedben imádkoztam. Ámen.